Isten igéjét olvasom a 2. Korintusi levélből, az 5. rész 11. versétől a szakasz végéig. Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzzünk meg, Isten előtt pedig nyíltan állunk. Remélem azonban, hogy a ti lelki ismeretetek előtt is nyíltan állunk. Nem önmagunkat ajánljuk ismét nektek, hanem lehetőséget adunk nektek a velünk való dicsekedésre. Hogy legyen mit felelnetek azoknak, akik azzal dicsekednek, ami csak látszat, és nem azzal, ami a szívben van. Ha ugyanis révületbe estünk, Istenért történt. Ha pedig józanok vagyunk, értetek van. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt. Úgyhogy mi mostantól fogva senkit nem ismerünk test szerint. Ha ismertünk is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten gazdagsága legyünk ő benne.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, újra azt halljuk, azt látjuk, hogy te egy olyan Isten vagy, aki szeretettel vagy telve, és ebből a szeretetből kifolyólag keresed a te teremtményeiddel való közösséget, akik elszakadtak tőled. Keresed, hogy hogyan tudnád ezt az egész teremtett világot újra önmagad elé állítani. Vágysz arra, hogy ez a világ leboruljon előtted és szeressen téged, mert a te szíved mélyén ott van ugyanez. És mert látod, hogy mennyi fájdalom, mennyi nyomorúság fakad mind abból, hogy elszakadtunk tőled. Köszönjük ezt a jó hírt, ezt az igazi örömhírt, hogy te megbékéltél Krisztusban ezzel a világgal. Megbékéltél velünk. Dicsőítünk ma is az Úr Jézus Krisztusért, aki bűnné átokká lett értünk, aki azért jött, hogy halálával és feltámadásával utat nyisson nekünk hozzád. Dicsérünk szent lelkedért, aki által a szívünkben bizonyságot tettél arról, hogy ez valóság, aki által átformáltál minket, aki által hitet adtál nekünk, aki által megnyitottad a szánkat, hogy megszólítsunk téged, megnyitottad a lelki szemeinket, hogy meglássunk téged. Köszönjük ezt a nagy csodát. És így jövünk most eléd, egyrészt hálát adván, mindenféle dologért, amiben hála van a szívünkben. Másrészt eléd tárva keserűségeket, gyászt, értetlenségeket, problémákat, küzdelmeket, amiket hordozunk, amiben nem látjuk, hogy cselekedtél volna, amiben várunk és vágyunk a te szabadításodra. Így hozzuk eléd ezt az iskolaévet, mint szülők, mint nagyszülők, mint tanárok, mint gyermekek, mint tanulók, várván, hogy erőt adj. És ahogy eléd jövünk, köszönjük, hogy te is közénk jössz. Jöjj hát, Szentlélek Isten, szólíts meg bennünket a te igéddel, formálj bennünket a te népeddé, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Szívünk előtt áll, és igéjéből kíván szólni hozzánk, Máté evangéliumának a 9. fejezetéből a 9-től a 13. versig olvasom Isten igéjét. Amikor Jézus továbbment onnan, meglátott egy embert ülni a vámnál, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Az felkelt, és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett a házban, sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Egy gyülekezetben történt, nem nálunk, hanem valahol messze a nagyvilágban, arra készültek, hogy egy nagy vacsorára hívják meg a szomszédaikat, barátaikat, családtagjaikat. A lelki pásztor éppen meghirdette ezt az Isten tiszteleten, és kérte a testvéreket, hogy jöjjenek, hívjanak meg embereket erre a vacsorára. Töltsük meg a templomot egy olyan étkezés alkalmával, ahol a meghívottak megtapasztalhatják a vendégszeretetünket. Töltsünk el egy kellemes estét egy nagy asztalközösségben, egy olyan világban, amely egyre inkább az atomjaira hullik szét. És mindezzel együtt halljunk Isten szeretetéről, amely Jézus Krisztusban jelent meg közöttünk. Részben azáltal, hogy Jézus együtt evett mindenféle emberekkel. Ennek a távoli, messzi gyülekezetnek a tagjai, mondom, nem rólunk van szó, magukban sokféleképpen gondolkodtak, lelkendeztek, vagy éppen puffogtak ezt halván. Egyesek azon örültek, hogy milyen nagyszerű lehetőség ez, és ahogy hallották, már egy-egy embernek az arca felsejlett bennük, akiket nagyon szeretnek, akiket Isten a szívükre terhelt, akikkel esetleg már imádkoznak egy ideje, és azt mondták, hogy mennyire jó lesz őket meghívni. Mások azon morgolódtak, hogy hát minek megint a misszióval foglalkozni, kívülvalókkal törődni, nem vagyunk már elegen a gyülekezetben, és nincs itt épp elég feladat abban, hogy egymásra figyeljünk. Miért kell újabb és újabb ötletekkel előállni, mennyit kell majd szervezni, teríteni, süteményt sütni, pakolni? Ebben a messzi gyülekezetben ők csendes passzivitást fogadtak magukban, gondolvá, hogy majd túléljük ezt a megmozdulást is. Aztán voltak olyanok, akik magukban büszkén és önelégülten gondolkodtak. Igen, ez az én gyülekezetem, ide tartozom, ezért tartozom ide. Senki más nem tesz ilyet, mint mi, mondták magukban. A misszió mindenek előtt. És közben az járt a fejükben, hogy majd kinek fognak erről beszámolni, és hogyan fogják azokat a közösségeket lesajnálni, ahol nem szerveznek nagy vacsorát. Megint mások pedig azon háborogtak, hogy nem elég, hogy nincsenek padjaik, igazi szószékük, és orgona sem zeng, de még vacsorára is meghívunk mindenféle alakokat a templomba. Arról nem beszélve, hogy mennyi pénzbe fog kerülni ez az eszement ötlet. Mondom, nem nálunk, hanem valahol a nagyvilágban. Így morfondíroztak a gyülekezet tagjai, amikor meghallották a nagy vacsora gondolatát. És egyszer csak kinyílt az ajtó. Valaki bepillantott, majd azon nyomban vissza is fordult, és kiment a templomból. Nem sokan vették észre, de akik igen, valahogy ismerősnek találták ezt az idegent. Az egyik testvért valami különös, megfoghatatlan érzés járt át, amelynek engedve felállt a helyéről, kiment az ajtón, hogy lássa a már távozóban lévő titokzatos látogatót. Hirtelen átfullant az agyán. Hát persze, Jézus az. Izgatottan kiáltott be a templomtérbe a többieknek. Itt van Jézus! Itt van Jézus! Többen kiszaladtak az utcára, és kiabáltak utána. Jézus! Jézus! De Jézus csak ment tovább céltudatosan. Biztosan eltévesztette a címet. Hajtogatták, miközben loholtak utána. Csak nem a katolikus templomba megy. Kérdezte egyikük hitetlenkedve. Jézus útközben bicceltett néhány testvérnek, akik kissé megkésve igyekeztek az Isten tiszteletre, de nem elegyedett szóba velük. Kissé megzavarodva, immár szótlanul, de kitartóan követték őt, mert nagyon kíváncsiak voltak arra, hogy hova tart és mire készül. Tisztes távolból látták, amint először egy, majd kettő, három, végül négy-öt személy van körülötte, akikkel az Úr beszélget. De micsoda emberek! Az egyiknek égnek álló haja volt, fiatal, telistele tetoválásokkal és piercingekkel. A két asszony pedig igen gyanús külsejű. Láttak még mellette egy jól ismert hajléktalant, meg a környék egy hírhet italboltjának mélyen elítélt, de igen gazdag tulajdonosát. Mindannyiuk arcáról komolyság, őszinteség, valami titokzatos belső szomorúság, de mégis derű sugárzott. Csak nem oda mennek. Kérdezték a testvérek, amint látták, hogy Jézus a katolikus templom mellett is elhaladt. De igen, kétség nem fér hozzá, hogy kétes sírű társaságával együtt betért az italboltba. A testvérek, felháborodva és egyre értetlenebbül egyszer csak ott álltak az ajtóban, és Jézussal találták magukat szemben. Kirobbant belőlük, ami végig a szívükön volt, és amit most már semmi önuralom nem tudott visszatartani. Hogyan kerülsz ezek közé? Miért eszik ez az ember bűnösökkel együtt? És Jézus így válaszolt, nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Hasonló lehetett a felolvasott történetben a szereplő farizeusok érzése, értetlensége, megbotránkozása, amikor látták, hogy Jézus elfogadja Máté meghívását, és Máté volt kollégáival és más bűnösökkel együtt eszik, mint a távoli, messzi gyülekezet tagjaié, akik talán még mi is lehetnénk. Mi történik Jézus és a farizeusok között? Mi az, amiért ennek a Jézus korabeli zsidó pártnak a tagjai, a farizeusok szembe kerülnek Jézussal? Miért nem bírják elfogadni a Máté házában rendezett nagy ünnepi vacsora tényét? De azt is kérdezhetnénk a farizeusokkal együtt, hogy Jézus miért eszik együtt mindenféle alakokkal? Miért fontos neki az asztalközösség? Miért nem elég neki, hogy elhívta Mátét, ezt a megvetett vámszedőt, és az tanítványává lett? A farizeusok, még ez a kifejezés legtöbbünknek azt jelenti, hogy képmutató, gonosz, hazug ember, a farizeusok azért nem egészen ilyenek, mint amit ez a szó ma jelent. A farizeusok Isten iránti odaszántságban és buzgóságban éltek. Szenvedélyesen égtek az Isten ügyéért, az Isten törvényért. Annyira fontos volt számukra a tiszta és Isten szerint való élet, hogy pártjukban az évszázadok folyamán sok száz szabály és rendelet született arra, hogy mit jelent Isten törvénye egy-egy konkrét helyzetben, hogy mit kell tenni. És emögött az a szándék állt, hogy soha nem akartak vétkezni. Hogy mindig, mindenhol az Isten törvényét akarták betölteni. Fontos volt számukra a személyes élet tisztasága. Rendszeresen böjtöltek, tizedet adtak. És kétségkívül magasabb erkölcsi szinten álltak, mint kortársai közül sokan. A farizeusok nem tartották magukat hibátlannak. Ők is bemutatták a bűnért való áldozatot, mint más zsidó emberek. De mégis azt gondolták, hogy egy kicsit csak közelebb vannak Istenhez, mint a tömegek. És különösen közelebb vannak Istenhez, mint a bűnösök. Ez egy olyan kategória volt, akik tisztátalanok a törvény értelmében, különböző vagy a foglalatosságuk miatt nem foglalkoztak az Isten törvényével, nem vették komolyan. Izrael társadalmának azok a tagjai, akik áthágják az Isten törvényét. És a farizeusok úgy gondolták, hogy kínosan, tiszta, rendes életükkel, adakozásukkal, bőtjeikkel egy kicsit csak közelebb vannak Istenhez, mint mások. És ezért nem bírják megérteni és felfogni, hogy mit csinál Jézus. Ha Jézus valóban Istentől jött, ha Jézus tényleg egy istenfélő tanító, hogyan lehetséges, hogy azok közé megy, akik tisztátalanok, akik nyilvánvalóan nem törődnek Istennel? Hogyan lehet, hogy Jézus nem veszi komolyan, hogy az étkezés, az asztalközösség a teljes azonosulás jele? És hogy a törvény szerint az ilyen emberek asztaltársasága rituális értelemben őt is tisztátalanná teszi. Éppen olyanná, amit a farizeusok mindenáron el akarnak kerülni. És ezért háborodnak fel és botránkoznak meg, amikor a tanítványokhoz intézik a kérdést, miért eszik a ti mesteretek bűnösökkel és vámszedőkkel együtt? Jézus válasza három részből áll. Az első egy általános kijelentés, egy korabeli közmondás. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. A válasz fényében Jézus úgy tekint magára, mint aki orvos, és aki gyógyít. Itt nem a csodás gyógyításairól van szó. Gyógyulásra viszont mondja Jézus, csak a beteg embernek van szüksége, az egészségesnek nincsen. És Jézus ezzel azt mondja, hogy én a betegekhez jöttem. Én nem az egészségesekhez jövök, én a betegekhez jövök, hogy őket meggyógyítsam. És úgy tűnik, hogy Jézus számára fontosabb, hogy meggyógyítsa a betegeket, semmint az a félelem, hogy elkapja a betegséget. Minden jó orvos így gondolkodik. Fontosabb, hogy meggyógyítsa a betegeket, mert ez a küldetése, semmint a félelem, hogy azt elkapja. De milyen betegségről beszél Jézus? Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ez Jézus válaszának a harmadik része. A másodikról majd később lesz szó. És ez tökéletes párhuzamban van az elsővel. Nem az egészségiseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Az egészségesek az igazak. A betegek a bűnösök. Jézus az orvos a betegeket gyógyítja, más szóval a bűnösöket hívja. A bűnösök hívása, elhívása, meghívása, amint azt Mátéval, a vámszedővel is tette, az a gyógyítás, amiért Jézus ebbe a világba jött. Mindig azokhoz megy, akiknek szüksége van rá. Mindig azok felé fordul, akik elismerik, hogy szükségük van Jézusra. Akik igazak, akik egészségesek, azoknak nem kell Jézus. Mert ő gyógyító, mert ő szabadító, mert ő a betegekhez, az elveszettekhez, az elszakadtakhoz jön. És ezért nyilvánvaló, hogyha ez Jézusnak a küldetése, akkor elhívja Mátét. Ez azért egy érdekes történet. Jézus elmegy a vámszedő asztala mellett, hogy a vámszedőket mindenki megveti, nagyon gazdagok, tisztátalanok a törvény szerint, rablók kifosztják a népet, közutálatnak örvennek, és Jézus csak egy szót mond, kövess engem, és Máté felkel, és követi őt. És miért kell fel azonnal, miért követi őt? Mert ez a Jézus, ez szóba áll vele. Mert ez az isteni tanító, ez lát benne valami mást, valami többet, mint aki ő most. Mert ez elhívja, hogy vele legyen közösségbe, ez egy új jövőt, egy új perspektívát nyit neki. És az olyan erősen érinti meg Mátét, hogy ott hagy mindent, régi életet, és elindul Jézussal, és követi őt. De mi a következő gondolata? Hát az összes barátomnak tudnia kell ezt. És ezért azt mondja, hogy figyelj Jézus, csinálunk egy nagy vacsorát az én házamban, és meghívom az összes kollégámat, tudod milyen emberek, mint én? Meg az összes barátunkat, akikkel együtt szoktunk mulatni, mert gazdagok vagyunk, tudod milyen emberek? Hát, nem a legjobb fajtából valók. De meghívjuk őket a házamba, mert velem valami újat kezdtél Jézus, és hallani kell erről. És mit mond Jézus? Na nem, bűnös ember házába, bűnös ember asztalához, nem ülünk le. Majd eljönnek szépen, amikor a zsinagógába fogok tanítani, és elmondom nekik, hogy hogyan kell megtérni. Nem. Jézus minden további nélkül részt vesz ezen a nagy vacsorán. Azért, hogy folytassa a betegek gyógyítását, a bűnösök hívását, hogy hívja őket az Isten országába, hogy hívja őket megtérésre, egy egészen új életre. És azért teszi ezt, mert bár ezekről az emberekről lemondtak a farizeusok, ők Istennek mégis fontos és kedves gyermekei. Jézusnak persze ezek a szavai felvetnek egy kérdést nekünk. Egészségesek, betegek, igazak és bűnösök. Egészségesek és betegek vannak, ez rendben van. Viszont a mi gondolkodásmódunk szerint mi az, hogy vannak igazak, meg vannak bűnösök? Úgy tűnik, mintha Jézus elismerné, hogy vannak emberek, akiknek nincsen rá szüksége. Vannak, akik igazak, akik Jézus nélkül is rendben vannak Istennel. Akiknek nincs szükségük Jézusra, megváltásra, szabadításra, bocsánatra, új életre. Mintha ezt Jézus elismerné ebben a mondatban. De nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy aki igaznak tartja magát, aki egészségesnek tartja magát, bár bűnös, bár beteg, azokat nem jöttem hívni, mert azokat nem tudom hívni. Mert az igaz, egészséges csak látszólag az, nem valóságosan, nem Isten előtt, cseppet sem jobbak. A farizeusok más emberek előtt, önmaguk előtt lehet, hogy igazak, lehet, hogy rendben vannak, lehet, hogy egészségesek. De Isten előtt ugyanúgy szorultak, rászorultak Isten szeretetére és kegyelmére, mint Jézusra. De ezeket az embereket Jézus a válasz a középső részével szembesíti. Szembesíti a látszat igazsággal, a látszat egészséggel. Azt mondja nekik, menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Hósás prófétának a szava. Isten ezt mondta a prófétán keresztül sok száz évvel korábban, a farizeusok ezt nagyon jól ismerik, és Jézus azt mondja, hogy gondolkozzatok el ezen. Jézus ezzel a mondattal irgalmasságot akarok, szeretetet, és nem az áldozatok bemutatását, nem vallásoskodást. Jézus ezzel kihívást intéz a farizeusokhoz. Gondolkozzatok el azon, hogy bár külsőleg makulátlanok vagytok, ezer emberi rendeletnek megfeleltek, nincs bennetek szeretet. Nem szeretitek ezeket, akikkel én most együtt eszem. Lenézitek, megveditek őket. Féltek tőlük, és ezért most miattam háborodtok fel. Ti áldozatot azt tudtok hozni, adakoztok, imádkoztok, Isten tiszteletre jártok, szolgálataitok vannak, de a szívetek hideg. Nem éreztek együtt az elveszettekkel, a kétségbeesettekkel, akikre senki nem nyitja rá az ajtót, akiket soha senki nem hív meg vendégségbe. Akik reménytelenségben, ürességben, fájdalomban élnek, oly sokan, mindenféle megkötözöttségben. Nektek ez nem számít. Ti, én népem, magatokkal vagytok elfoglalva. Aggódtok a kényelmetekért, a jó kis gyülekezetetekért. Mi lesz, ha mindenféle népek felforgatják az életünket? Aggódtok a pénzért, aggódtok a templomatok szentségért, aggódtok az időtök, az erőtök miatt. Pedig nem tőlem van mindez. Menjetek el. Menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Szeretetet. Szeretetet. És nem vallásgyakorlást. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ki vagy te a történetben? Egészséges vagy, vagy beteg? Igaz, vagy bűnös? Beteg voltál, bűnös voltál, amikor Jézus rád talált. Megszólított, elhívott, meggyógyított, ezt elmondott. Emlékszel még arra, hogy milyen voltál? Ugye nem lettél mostanra egészséges, igaz, akinek már nincs szüksége az orvosra? Ugye nem vakultál el, és nem hiszed, hogy már nincs szükséged rá? Hát már egészséges vagy, igaz vagy, már nincs szükséged rá. Ugye nem gondolod, hogy így van, mert ez végzetes állapot. Az a beteg van a legnagyobb veszélyben, aki azt gondolja, hogy egészséges, mert nem megy orvoshoz. Az a bűnös, az igazán elveszett, aki nem látja, hogy elveszett, mert akkor nem keresi Jézus. Mi, akik az Isten népe vagyunk, mi? Szükségünk van még arra a Jézusra, aki azért jött, hogy a bűnösöket hívja, és nem azért, hogy az igazakat? Vagy mert egyszer elhívott, és megértettük ezt, igazak lettünk, kiléptünk, és most már azt se tudjuk, hogy hol van Jézus? A farizeusok pontosan ezt tették meg. Lehúzták a választófalat, ők mások. És ezért, ha Jézus oda ment a bűnösökhöz, nem tudtak vele menni. És ezért elvesztek, mert igaznak tartották magukat, és nem tudtak ott lenni a bűnösökkel, és Jézus csak a bűnösöket hívja. Ezért elszakadtak tőle, elvesztek. Mert azt gondolták, hogy egészséges. Egészséges vagy, vagy beteg. Igaz vagy bűnös. Boldog az az ember, aki a jó választ tudja erre adni. Akkor is. Ha Jézus él a szívében, és Jézus él az életében, hát nem arra van szükségünk, hogy újra és újra hívjon, hogy újra és újra szólítson, hogy újra és újra adja a kegyelmét. Hát jobbak vagyunk Isten előtt, mint bárki más. Hol van Jézus? A templomban? A kocsmában? Az Isten tiszteleten? A nagy vacsorán? Az igazak között? A bűnösök mellett. Az a Jézus, akit én megismertem, mindig úton van. Nem lehet bezárni sehova. Ha valaki azt mondja, Jézus mindig az Isten tiszteleten van, az igazak között, az nem mond igazat. Ha valaki azt mondja, Jézus soha nincs az Isten tiszteleten a vallásoskodók között, ő mindig a nyomorúságban, a szegények, a bűnösök között van, csak ott van és mindig ott van, az se igaz. Jézus mindig úton van. Mindig úton. Úton az elveszettek, az összetörtek, a szomorúak, a reménytelenek, a nélkülözők, a nyitott szívűek felé. Azt mondta tanítványainak, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Hova tart Jézus? Egyetlen egy lehetőségünk van, hogy követjük őt. És mivel követni akarjuk Jézust az egész gyülekezettel, ezért készítünk nagy vacsorát. Mert nem állhatunk meg. Ő akkor is tovább megy, nélkülünk. Mondjak valamit? Őszintén. Legszívesebben nem szerveznék nagy vacsorát. Ha valaki ismer, tudja, hogy az ilyen felfordulások engem helyből beteggé tesznek. A szervezés, meg mindez, nekem annyira nincs erre ajándékom. Legszívesebben azt mondanám, kinek kell a felfordulás? De engedi-e ezt Jézus? Ha ma bibliai képpel élve megfújom a trombitát, mert megfújom, jöjjetek utánam, hívjuk meg a betegeket a nagy vacsorára. Azt nem a magam ambíciói miatt teszem. Nem az a cél, hogy nagy legyen a gyülekezet. Nem azért tesszük, hogy mások csodáljanak minket. Nem. Egyedül Jézusért. Egyedül Jézusért. Mert Pál apostol így ír, és ezt olvastuk, mert a Krisztus szeretete szorongat minket. Mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük, meghalt és feltámadt. Minden más nem számít. Csak az, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Mátét szorongatta a Krisztus szeretete, nagy lakomát szervezett. Bennünket szorongatta a Krisztus szeretete. Jó lélekkel odaszálljuk-e magunkat? Szeretetből meghívunk-e embereket? Nem azért, hogy nagyok legyünk, hanem azért, hogy azok az emberek, akiket Isten elkészített, akiket ő vár, akiket ő keres, hogy ők valóban találkozzanak Isten szeretetével. Akik élnek, többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, akik értük, aki értük meghalt és feltámadt. Ha Jézusért élünk, ha valóban szeretünk, és nem csak vallásoskodunk, akkor Jézus nem csak benéz az Isten tiszteletre egy pillanatra, mint abban a messzi, távoli gyülekezetben, hanem akkor bejön, és velünk is marad. Mert akkor olyan bűnösök között találja itt magát közöttünk, akik szeretik őt, és szeretik mindazokat, akikkel Jézus közösséget vállal az asztalnál. Amen. Imádkozunk. Drága atyánk, te annyira jó vagy hozzánk, befogadtál, elfogadtál, új ruhát adtál ránk, asztalod mellé ültettél, szeretetedet, kegyelmedet számolatlanul árasztottad ránk. Köszönjük, hogy felmelegíted a szívünket. Köszönjük, hogy emlékeztetsz erre. Köszönjük, hogy meghidegülő, újra és újra tőled elsodródó szívünket visszahívod, visszatéríted. Amikor a gondok, az intéznivalók, a gazdagság, vagy éppen a pénzszűke, és sok-sok minden más nehézség a szívünket elválasztja tőled, akkor te eljössz, hogy térjünk vissza hozzád, tegyük le a gondokat, keressünk téged először, és minden egyéb megadatik és elrendeződik. Annyi aggodalom van bennünk, annyi kérdés, de mégis hadd nyugodjunk most meg a te jelenlétedben, a te szeretetedben. Hadd merítsünk belőled erőt, bátorságot, vigasztalást. Köszönjük, hogy nem szűnsz meg önmagadat adni. Nem szűnsz meg eljönni hozzánk újra és újra. Nem szűnsz meg elhozni szabadításodat. Életünk végéig nem szűnsz meg velünk lenni, és nem fogsz kudarcot vallani abban, hogy gondot viselj rólunk, és ezért bátran bízhatjuk magunkat rád, egészen bátran. Amikor így körülvesz bennünket a te gondviselésed, akkor felszabadulunk arra, hogy másokat is beengedjünk az életünkbe. Akkor nem kell félnünk mások nehézségétől, nyomorúságától, szegénységétől, bajától. Akkor nem kell magunknak tartani azt a kicsit, ami van, mert rájövünk, hogy nagyon sokat adott nekünk. Akkor szabadon adhatjuk magunkat te neked és másoknak. Így kérünk, hogy azokat, akiket te akarsz a szívünkre helyezni, a nagy vacsora kapcsán, hozzad elénk, gerjeszt fel a szívünket együttérzésre, imádságra. Járj előttünk a meghívásban. Áld meg gyülekezetünket abban, ahogy ezen a lakótelepen és ezen túl is téged kívánunk követni, képviselni és ennek a világnak hirdetni. Imádkozunk a magunk szükségeiért. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, akik itt vannak közöttünk. Vedd őket körül a te szereteteddel. Imádkozunk azokért, akik betegségeket hordoznak, hosszantartó betegségeket. Légy velük, mint bátorító, reménységet adó, hatalmas Úr. Imádkozunk azokért, akiket a sötétség erői hívnak, tartanak, kötöznek. Szabadítást hoz nekik. Imádkozunk a megfáradtakért, az elcsüggettekért. Újítsad meg őket. Erősítsd meg az ő lábaikat. Imádkozunk a gyerekekért, és minden tanulóért, ahogy hallottuk valóban, add, hogy bátran menjenek előre, és áld meg az ő munkájukat. Sok gyümölccsel. Imádkozunk a pedagógusokért, akik közöttünk vannak. Hogy a te küldötteidként, keresztény pedagógusként tudják hordozni azokat, akiket rájuk bíztál. Adj nekik is bölcsességet, erőt ebben az új tanévben. Imádkozunk, Urunk, országunkért, amely valóban atomjaira hullik szét. Az indulatok, a nehézség, az elszegényedés útvesztőiben. Kérünk téged, hívj életre olyan közösségeket, amelyek befogadóak, amelyek belőled táplálkoznak, amelyek reménységet adnak, és amelyek, ha kell, ellenállnak a gonosznak. Így áld meg a te egyházadat, a te népedet ebben az országban és az egész világon. Köszönjük, édesatyánk, hogy meghallgatsz bennünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.